caminho. Essa é a pergunta. Já que jól nem mondhatjátok, hogy nem színes az életem egyetemben, mert tényleg hol rózsaszín, hol narancsárga, hol zöld háttér van a projektoroknak. Jön a tavasz azért az oltásra. No, tehát az enzimeket tulajdonképpen két területen is felhasználjuk a klinikai kémiában. Az egyik az, amikor tulajdonképpen van egy analit meghatározására használjuk fel őket. Miért szeretjük? Azért szeretjük, ugye, mert ezek viszonylag egyszerű reakciók, nagyon specifikusak, ugye, hiszen ugye a szubsztrát specifikációjuk miatt csak az adott anyagból reagálnak. Valakinek ugye kell mondani, hogy koleszterint mondjuk, hogy határozunk véletlenül. Ez egy ilyen alap dolog, ilyen basic dolog. Mit gondoltok, hogy határozom a koleszterint? Nem baj, nem tudjátok, most azért vagyunk két ötlet. És ők enzimmel, akkor mondjuk, mi az, ami még ilyen adag? Vércukor meghatározás.
Az is
enzimmel kell zajlik, így van. Tudtok még ilyen alap dolgokat mondani nekem? Talán ez a kettő, ami ilyen nagyon-nagyon. A koleszterin ugye mellé, mondjuk triglicéridet tenni, ugye triglicérideket, ugye bármi meglepődő, hogy ezen is segítségével határozzuk meg. Ja, vércukor, szoktunk meg, a kreatinin, ugye ez is. Tehát egy csomó dolog, ugye, itt gyakorlatilag analit meghatározásra használjuk. Hogyha ránézünk, ugye egy régi barátunk, ugye a Mihalis Mentengőrbe, ránézünk a Mihalis Mentengőrbére, mit gondoltok, hol kell dolgoznunk ahhoz, hogy mondjuk meg tudjuk határozni nagyon precízen mondjuk a vércukor szintet, vagy a koleszterin szintet. Miért? Nagyon jó, tehát tulajdonképpen itt lesz ugye a arányos a jel. Ugye, a jel az ugye mindenképpen a reakció sebességgel függ össze. Hogyha megnézzük itt mondjuk egyetlen egy példát, mondjuk legyen a vércukor, talán ez a legbasicabb példánk, akkor itt konkrétan az enzim, ami a vércukor meghatározása használunk, ez glukózoxidáz lesz. Ugye a glukózt oxidáljuk, hűvonsavat kapunk, ez teljesen indiferens. És ugye a oxidáz, ugye az oxidázok és a dehidrogénázok közötti különbségre biztos mindenki emlékszik még, ugye mindegyik oxidációt katalizál, csak a dehidrogénázoknál nincsen hidrogén-peroxidázé termékképződés, viszont az oxidázoknál van. Tehát ugye ekvivalens mennyiségben hidrogén-peroxid fog képződni. Egy következő lépcsőben ezt a hidrogén-peroxidot egy peroxidáz enzimmel fogjuk bontani, atomos oxigénre és vízre, és ez az atomos oxigén, ezt tulajdonképpen egy redox testéket fog oxidálni, aminek ugye az oxidált és a redukált változat az eltérő szín. Tehát gyakorlatilag egy polarimetriás reakcióra vezetjük vissza ugye a vércukor meghatározását, ugye két enzim segítségével. Ugye ami miatt ugye specifikus lesz a reakció, az, hogy az a glukóz oxidált lesz, hiszen ez csak a glukózt fog oxidálni. Na most, már ugye említettem rögtön az első órán, hogy bármennyire is nem tetszik nekünk, de a klinikai kémia is ez egy biznisz. Tulajdonképpen próbáljuk minél olcsóban megoldani ezeket a vizsgálatokat. Tehát a reakciókat, azokat szeretjük ugyanak oda visszavezetni. Látni fogjuk, hogy az analit meghatározások két-három reakcióra vannak visszavezetve, és akkor két-három hullába szomlélnek ezek a műszerek. Most ennek analógiája, mit gondoltok a koleszterint, hogy fogjuk meghatározni? Ugye elmondtam, hogy a cukrot hogy határozzuk meg, a glukózt hogy határozzuk meg. Akkor a koleszterin? Hát teljesen ugyanígy. Ugye ott egy glukózoxidát tettünk hozzá, itt koleszterinoxidát fogunk hozzátenni. Ekvivalens mennyiségben mi fog képződni ebben az esetben is? hidrogénperoxid, a hidrogénperoxidot bontjuk, ugye vízre és atomos oxigénre, és ez egyébként négy aminofenazon nevű festéket fog teljesen redox festéken, ezt fog ezt Strinder reakciónak hívják, ez csak egy ilyen indikátor reakció. Na mit gondoltok a kreatinint, hogy fogjuk meghatározni? Hát a szarkozinnál bontjuk első lépésben, igen, és utána egy szarkozin oxidázza. Így van. Ilyen más mennyiségben hidrogénperoxid keletkezik, és Strinder reakció van. Jó, mit szoktuk még? Miért mit gondoltok a bilirubint, hogy fogjuk meghatározni? Szép bilirubint. Nem. Az innen nem megy. Az különböző diazonusokkal ad egyébként színes termékeket, ugye a bilirubin. Egyébként önmagában színes, csak gombrékon ugye azért szoknák reagáltatni. De azért mindenre nem jó, de nagyon sok analit meghatározása az valamilyen enzimes reakcióra ami szerzett. Ez lesz az egyik indikátor reakció. A másik indikátor reakció egyébként ez a nagy-nagy átalakulás lesz. Tehát ott is van milyen redox átalakulásra vezetjük vissza ugye. A meghatározást 350 nanométer, milyen ugye abszorciós maximum van a nadhának, ugye tehát a redukált formának. Éppen ezért ez a másik. Tehát két nagyon gyakran használt indikátor reakció, az egyik a Trindel reakció. Hát ugye amikor ugye a hidrogénperoxidot határozzuk meg tulajdonképpen. A másik az pedig ez a nadhának alakulás. Azt hiszem, hogy a 4 aminoflenazolnak olyan 525 körül van valahol elérési maximumon. Jó. Tehát, hogyha analit meghatározásra használjuk, ugye a enzimeket, akkor itt a lineáris tartományban kell dolgoznunk. Ugye nagyon fontos, hogy valóban ugye, a vércukor koncentrációjában ugye, nagyon változóan a reakciós egység, ami ugye, amelyben az esetben ugye, a fényelnyelés változását fogja maga után. Jó. No, mit gondoltok, hogyha magát az enzimet szeretném meghatározni, az enzim mennyiségét, nem eszközként használjuk, hanem ő tulajdonképpen a vizsgálatunk alanya, akkor hol kell dolgoznunk, mi a vízmenten görbe, melyik részén? Ez egy nagyon beszédes ábra, úgyhogy azért szeretnék sokat foglalni. Nem
rész.
Hát így van, tehát akkor a nullatrendű szakaszban kell dolgoznunk, hiszen, hogyha megnézzük a Vmax, itt lesz arányos, ugye a kiindulási enzim koncentrációval. Tehát itt meg akkor úgy kell bemutatni a reakció körülményeket, hogy a nulladalmi szakaszba essünk. Mit gondoltok egyik vagy másik, akár analit meghatározásról, akár enzim meghatározásról van szó? Ezt nagyon könnyű, ezt a paramétert beállítani? Van, akkor igen. Ugye milyen problémát okozhat, hogyha egy ilyen analit meghatározásnál kiszaladunk ugye a lineáris tartományból?
Nagyon kicsi lesz a különbség.
Hát így. Így van, ugye mi mit fogunk mérni, hogy abszorbanciát fogunk mérni, tehát akkor ugye nem egy lineáris, hanem valamilyen magasabb fokozatot tudunk mondjuk csak ráilleszteni. Azért az nehezebb. Általában az lesz egyébként, hogy magasabb értékeknél ugye nem mér olyan jól tulajdonképpen, tehát nagyon közel rakja ezeket a pontokat. Ha úgy veszünk most, hogy valakinek a vércukor értéke 15,2 millimol per liter, vagy 22,3 millimol per liter, ez majdnem mindegy, onnantól kezdve, hogy elhagyta azt a 6-8 millimol per literes tartományt. Ha olyan iszonyatos problémát ez nem okoz, vagy az sem okoz a nagy problémát, hogyha mitán nem tudjuk megmondani, hogy valakinek 10 mmol per literes a koleszterin szintje, vagy 12, vagy 13, tehát nagyon magas minden esetre. Azért okoz problémát. Jó, ellenkező esetben milyen problémát okozhat, hogyha kicsúszunk ugye a nulladrendű tartományból? Hát tulajdonképpen ugye ott, hogyha ebbe az ilyen, praktikus, hogy ebbe az irányba tudunk kicsúszni, hogyha nagyon nagy mennyiség így az az enzim a szintetához képest, hát akkor valamelyest ott is alá fogunk mérni tulajdonképpen. Azt szoktuk mondani, hogy a KMV érték 500 az már biztosítja, hogy közel vinn maxra dolgozni. Tehát azt a tartományt kell. Ez, ahogy egyébként mondjuk a 22 minimumot per hiteles értékkori érték sem annyira ritka, mint azt gondolnánk. Tehát ugye ez simán elérhető. Úgy mondjuk enzimeknél is, hogyha megnézzük a máj enzimeket, amik ugye előfordulhatnak a tartományban, ott még kurvás különbség. Ha meg azt teszünk, hogy nagyjából egy normális vércukor érték az olyan, ami 4-5 millimol per liter között van, tehát van a 6 millimol per liter tájékán. Tehát itt még tudunk egy háromszoros értéket nyerni, vagy max. 4-szeres, azt követően már ugye nem nagyon, mert egyszerűen a kumában is. Tehát ez mondjuk egy 4-5-szörös, maximum 4-5-szörös értéket vehet itt fel, ez a koncentráció. Míg ugye az enzim koncentrációja a májenzimeknél, mondjuk egy hepatitis esetén akár több százszorosát is felveheti, tehát nem olyan evidens, hogy könnyű ezt meghatározni. Az automaták általában egyébként ilyenkor mit tudnak csinálni, hát vagy jelzik azt, hogy itt valami probléma van, ugye egy ilyen linearitási probléma van, vagy pedig már eleve ők beavatkoznak is, hogy higítani kell ilyenkor a mintát. Jó, tehát tulajdonképpen ugye két dologra tudjuk használni, egyrészt ugye amikor analitek meghatározására használjuk az enzimeket, ugye egy eszköz a kezünkben, akkor ugye a lineáris tartományban szeretünk dolgozni, hogyha pedig maguk által az enzimeket határozzuk meg, akkor pedig ugye a mutatórendű tartományban szeretünk dolgozni. Igen?
Az önök kérdésem, hogy vannak ezek az ilyen otthonra vehető félcukor, meg egyéb arrai szervezetek is vannak már ugye a piacon, és hogy az ugye nagyon kis mennyiségű vérből dolgozik, és hogy ott ezt hogy csinálja, hogy
félremér.
Jó, mondom, mint a vén egy ilyen 15-20 millivolt per liter vér, hát most. Tehát, hogyha mint a vén egy ilyen vércukor beállítása a cél, tulajdonképpen 15-15 már. Nem mondom, hogy teljesen mindegy, de nagyon nagy különbség, hogy be kell avatkozni sűrűsni. Az ott nem, tehát sokkal fontosabb, hogy a mint a vén millivolt per literig jól mérjen. És addig azért jól mérjen. Jó. No, most továbbiakban ezzel nem nagyon kívánok a lineáris tartományon foglalkozni. Ma az enzimeket rakjuk ugye központba. Ahogy néhány analit mérését már megbeszéltük tulajdonképpen, mindig amikor az előtt kerül meg fogjuk beszélni. Emlékeztetek rám, hogy ilyen fogja ez nagyon fontos, hogy még a lineáris tartomány versen. Akkor nézzük meg azt, hogy magát az enzimet szeretnénk meghatározni. Mit gondolok, miért lehet jó egy enzimet meghatározni? Milyen jelentőséggel bűn ez? Aztán állom, hogy a klinikai kémiai méréseknek ugye a harmada az egy enzim meghatározása, valamilyen enzim meghatározása. Ez azért lehet látni, hogy ugye, ha ránézünk ugye a nagy klinikai kémiára, akkor a harmada az ezzel foglalkozik, hogy enzimeket határozunk, ez nagyon-nagyon fontos dolog, nem véletlenül.
Tehát ugye ez mutatja igazából a szervezet működését, vagy tehát a sejteknek a megkörülődését,
van a enzim. Hát ez így van, ugye tulajdonképpen akkor az még informatikabb lenne, hogyha nem a vérből határoznánk meg, hanem be tudnánk határozni ugye az adott szövetben, hát ez nem megy, ilyet nem csinálunk egyébként. Ha megnézzük, mondom, hogy a rutin eljátszok, hogy durran egy harmada. Olyan jó 10.000 enzimet ismerünk, tehát ebből meghatározzuk ugye a nagyjából 10.000 részét. Tehát olyan tényleg 15-20 enzimet szoktunk meghatározni. És azt el kell, hogy árulni, hogy ez a 15-20 enzim, ez átlagoló információval bír. Tulajdonképpen meghatározhatunk 4-5 enzimet úgy, hogy ugyanarról a problémáról ad információt számunkra. Normálisan ugye a testfolyadékainkban nem nagyon vannak enzimek, nagyon kevés. Tehát, ha megnézzük ugye a testfolyadékokban, alig van, ugye gyakorlatilag van ilyen emésztőszervi enzimek, ezek kerülhetnek be, vagy valamilyen sejtekből. Azt kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag csak kóros körülmények között jelennek meg. Mi történik, hogyha valamilyen emésztőszervi enzim megjelenik a vérben, az mire utalhat? Tehát az mindenképpen ugye valamilyen emésztőszervi probléma, ez először ugye hasnyálmirigy gyulladás miatt, vagy nyálmirigy gyulladás miatt jelenik meg. A cellulális az is valamilyen gyulladásra, vagy valamilyen sejtszétesésre utal. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezek markerek. Tehát, hogyha azt mondhatjuk, hogy ha minden szövettípusnak megvan a maga jellegzetes enzime, És ez megjelenik a vérben, az arra utal, hogy a szövet típusa sérült, ez az adott sejt típusa sérült. Mondjuk egy májgyulladás esetén olyan enzimek jelennek meg a vérben, a plazmában, amelyek ugye a májra jellemzőek. Tehát, hogyha mondjuk minden szövettípusra találunk egy jó markerenzimet, amelyik csak ott található, akkor tulajdonképpen minden szövettípus működését tudjuk monitorozni, azáltal, hogy meghatározzuk a plazmából ezeket az enzimeknek az aktivitását. És ugye egy bizonyos határértéket ez meghalad, akkor azt mondhatjuk, hogy itt valami gyulladás van, vagy valamilyen probléma van ezzel a szövettel, amiben ugye el van a sejtet, és az enzimeket beengedik ugye a plazmába. Hát, hogy mondjam, ideális esetben ez a helyzet, gyakorlatilag nem ez a helyzet. Sajnos nagyon nehéz az a szövetre jellemző enzimet találni, amit tényleg csak ott található meg. Azért néhány van. Ha megnézzük, ugye ez egy nagyon kényelmes helyzet, mert ugye a saját enzim aktivitása révén határozzuk meg. Itt tudom én, ugye mondjuk egy ilyen tipikus májenzim, egy ilyen transaminázok lesznek, vagy mondjuk a laktát dehidrogenáz, ugye a laktán hidrogenáz által katalizált reakciót ha lejátszatjuk, akkor gyakorlatilag ugye nem tud mondani. Van azért néhány probléma, amivel szembesülünk kell. Tehát ugye egyrészt ők ugye nem szérum vagy ugye plazma enzimek, tehát hogyha kijutnak a sejtből, akkor kijutnak abban a millióból, hogy jól érzik magukat, tehát nagyon könnyen denaturálódhatnak. Tehát hiába van egy jó markerenzimünk, ami az adott szövettípusra jellemző, de hogyha nem őrzi meg az aktivitását a plazmából kijutva, akkor nem sokra megyünk be. Ugye idővel lineárisnak kell lennie. Magyarul tulajdonképpen ez összefügg a következővel. Valamennyire arányosnak kell lennie a sejtpusztulásra. Tehát hogyha, mit tudom én, hogyha a magas laktán dehidrogén szintet mérünk, akkor ugye azt mondjuk egy ütemény sejtszétesése kell, hogy utána a dehidrogén ez rengetegféle sejtben van. Úgyhogy ezért mondjuk a diagnosztikai értékeket limitál. Nyilvánvalóan ilyenkor keresünk mellé más enzimeket, amik az adott szövettípusra jellemzőek. Tehát ha mérünk önmagában egy magas laktán dehidrogén szintet, a szérumban az nagyon sok mindent jelenthet. Hozzáállatom sok laktán dehidrogénát biztosan végeztetnék. Biokémiából mindenki nagyon fennük. Ugyanaz?
Máj.
Hát a májban található. Miért talált a májban sok laktán dehidrogénát? Így van. Tehát ugye az oda kerülő laktántot viszont piruváltá, amiből aztán mi lesz?
Glükóz vagy
hát, vagy mondjuk glukóz lesz belőle, így van, vagy mondjuk ami mosolat lehetnek, ugye konkrétan ugye az alvanilnek, így van. Hol képződik ez a laktány?
Hát, olyan sejtekben, amelyek viszonylag anaerob körülmények között.
Tudsz mondani olyat, ami állandóan anaerob körülmények között dolgozik?
Hát, állandóan talán nem. Szerintem
is van. Nagyon nagy baj van, hogyha az íz anaerob körülmények között dolgozik. Ugye ez
infekció.
Nagyon jó, tehát ugye a vörös vérteste. Ugyanúgy ott van a laktán dehidrogénáz, igaz? Csak akkor ugye az ellentétes irányú reakciót katalizáljuk, hogy a pirulát laktát átalakulást. Tehát nem tudhatjuk önmagában, hogy nem tudom, egy vörös vértes szétesése járva állapot van, vagy más sejt szétesése járva állapot. De egyébként elárulják, hogy majdnem minden szövetben ott van, ugye velő sejtek, ugye azok állandóan ugye hipoxiás körülmények között vannak, tehát ott is ugye nagyon nagy mondjuk a laktán dehidrogénáz szintje. Jó, tehát azért ilyenkor valamennyire szűkítenünk kell a kört, hogy tudjuk szűkíteni, ugye más markerenzimeket is nézünk. Ugye a májban még ugye, nagyon fontos aminosavanyag csere, ugye gyakorlatilag a máj, tehát különböző transaminázokat lehet nézni. Amik persze szintén előfordulnak kint ott, például szívviszonyban. Jó. Ilyenkor kaphat még szerepet a különböző izoenzimek. Tehát ugye mindig az izoenzimek, erre biztosan emlékeztek. Így van, azonos funkciót látok el. Tehát ugye azt mondjuk, hogy laktán dehidrogénáz, akkor ott 8 féle enzim lehet. Akkor függően ugye, hogy ő hol lakik. Hogyha meghatározzuk ugye az izoenzimet, akkor tulajdonképpen meg tudjuk mondani, hogy melyik szövetből került ugye a vérbe. De gyakorlatilag ugye itt az izoenzimeknek egy nagyon fontos diagnosztikai szerepe van. Ez ezzel az izoenzimekkel egy baj van, ugye ezt nagyon helyesen mondtad, hogy egy eltérgamos a sorrendjük van. Hát ez nem nagyon automatizálható, hogy ezt meghatározunk. Ilyenkor, hogyha izoenzimekkel akarunk meghatározni, akkor általában gyermekaparizissel szokták meghatározni. Az azért, hogy a rutin diagnosztikában nem túl gyakori. Általában megpróbálnak keresni valamilyen másik enzimet, ami az adott különböző is megerősíti vagy elveti. Jó. Ugye a leggyakrabban végzett izoenzim vizsgálat, ugye ez a kreatin kináz, erről majd fogunk egy kicsit később részletesen beszélni, hogy most tényleg csak példaként álljon. Jó. Lévén, enzimekről lévén szó, ugye nagyon fontos standardizálnunk a körülményeket, ez nem mindig volt így egyébként. Mit gondoltok, melyik klinikai kémiai társaság volt, aki melyik ország, vagy melyik nemzet klinikai kémiai társaságban volt, aki felvetette ezt a problémát, hogy ahány ország vagy egyféle standard, és hogy ezt egységesíteni kéne, és mindenhol egyformán kéne mérni az enzimeket különböző körülményeket. Ez egy abszolút klisére igaz egyébként, tehát valamikor egy jó 45-50 évvel ezelőtt ugye a Német Klinikai Kémiai Társaság felvetette, hogy tulajdonképpen nem normális, hogy különbözőképpen miért a különböző országok, akkor legyenek standardek. Teljesen jogos volt ugye ez a felvetés. Nyilvánvalóan itt ugye meg kell határozni az optimális és szubsztrát koncentrációt, ugye erről beszéltünk, hogy milyen megpontolások alapján az optimális pH. Az optimális pH az egyébként nem mindig egyezik az adott sejtben tapasztalható pH-val, tehát az alkalmazatos foszfatász, ugye a nevés mutatja az, ami 9-10-es pH optimummal rendelkezik, hát a szervezetben ilyet nem nagyon találunk, de nyilvánvalóan ugye a mérés, hogy minél nagyobb élet kapjunk, ugye az volt a cél, tehát az in vitro körülmények között valóban ezt a rugosú pH-t állítják be. Jó, az optimális ion koncentráció nagyon fontos. Ugye gondolj bele, hogy egy fehérjéről van szó, ugye ki kell ugye a sejtből. Fontos, hogy olyan ion koncentráció vegye körbe az enzimet, ami ugye az aktivitásának a maximális kihozását ugye biztosítja. Ugye optimális koenzim koncentráció szükséges. Itt ugye a raktár dehidrogénáznak rögtön tudjuk mondani ugye a koenzimét. Mi lesz a raktár dehidrogénáz koenzim? Milyen átalakulás katalizál? Milyen típusú reakció? Mit a gidát művén? Előbb már mondtátok, azért mert nem ezt a példát elmondani. Igen? Pirulát oltáltátok. Mivel különbözik a két vegyület? Mihet akkor enzim egy ilyennek? Gyerekek, visszaállítanak valamit. Nagy-nagy-hát például, így van, nagy-nagy-hát páros. Ez azért is jó egyébként, mert ezek a reakciók, amiben ugye a nagy-nagy-hát szerepel, ez előbb beszéltünk meg, ez már indikátor reakciónak is jó lesz. Tehát, hogy a koenzim fogyását, vagy mennyiségének, tehát a redukált koenzim fogyása, vagy növekedése az elejéből. És ugye standardizálják a hőmérsékletet, hát ez nagyon régen, nem tudom, hogy ezeket nem kell mondja, de amikor én éltem már, hogy ezt megszülettem, akkor standardizáltam. Hát a 25 fokon szerették mérni, az első standard hőmérséklet az 25-20 fok volt. Azért, mert ugye az enzimes reakciók is, mint minden reakció, az Na, tehát Ugye az A7-hoz egyenlet szerint egy üdvözlő mérséklettől. Tehát ugye azért mérték 25 fokon, mert régen nem tudtam még egy automatával mértek, hanem hát nem tudom miért. Az asszisztens ugye a kezében egy stoppervel, és akkor nézte, hogy minden 15-20 másodpercenként avart az abszorbancia. Ugye ez nem változhatott olyan nagyon sokan. Tehát egy idő után már ugye egyrészt automatizálták, másrészt ugye az mondtam, hogy a nagy mérésre használjuk még ezeket az enzimes reakciókat. Ugye minél több reakciót szerettünk volna minél gyorsabban elvégezni, éppen ezért ugye ez 37 fokra emeltek, ugye ez az az a legmagasabb hőmérséklet, ahol még ilyen hődenaturációval nem nagyon kell számolni. Hát ezzel nem sértegetem a társaságot, jó? Aztán megbeszéltük, K mértékről sem fog nektek mesélni. Jó, akkor még egyszer. Tehát ugye azt mondtam már, hogy akkor ez ugye lineáris ez, ez az enzim reakció. Ugye itt, amit itt utaltam rá. Hol volt ez? Igen. Tehát ugye ez egy nagyon fontos kritérium, hogy időben lineáris legyen ugye a jel, amit tudunk mérni, hogyha nullatrendű szakaszban dolgozunk. Jó? Tehát ha nem lineáris, akkor ugye az nem lesz arányos ugye a fehérje mennyiségével. Tehát a mérjel, a mérjelenzim aktivitás, ugye nem lesz arányos a fehérje mennyiségével. Ugye nekünk ugye itt kell dolgozni mindenképpen ebben a szakaszban. Jó? Tehát egyrészt ugye azt mondtam, hogy olyan ötszörös K mértéket szoktunk nagyjából venni. Miért nem veszünk mit, amilyen sávszoros? De ugye azzal is kell számolnunk, hogy a nagyon magas szubsztrát koncentráció egész egyszerűen egy szubsztrát gátláshoz vezethet, és akkor pedig ugye azért lesz kisebb a jel, tehát tényleg olyan 5-10-szeres K mértéken szoktuk tartani a szubsztrát koncentrációt. Jó. No, diáltunk, megbeszéltük, jön összetétel, megbeszélt, különböző bufferekkel tudjuk ezt biztosítani. Ezeket általában, mondjuk, hogy minden nap gyakorlatban nagyon ritkán okoz problémát, csak nem kerüljük a olyan céghez, aki eleve ilyen hiteket fejlesz, akkor ezzel nagyon valószínűleg nem fogtok találkozni, mert egy ilyen rutin laborba bekerül a kész kit, és akkor azt szokták használni. Amin azért nagyon ritkán lehet javítani, és a minőségbiztosítás meg sem engedi, hogy te munkáljatok, mert csak fejleszt a laborokban lehet belenyúlni. Jó. Jó, ugye a pH és a hőmérséklet függést is megbeszéltük, jó? Tehát ugye itt ugye gyakorlatilag ugye a hőmérséklet optimum, ugye az az Arrhenius és ugye a hődenaturációs körték burkolójából jön ki, de gyakorlatilag ugye ez adja az enzimeknek a hőmérséklet maximumát. Jó, ezt is megbeszéltük, hogy annak idején szerették, hogyha ez minél gyorsabban, vagy minél lassabban zajlik. Tehát most meg már szeretjük, hogyha minél gyorsabban. Nagyon jó. Na akkor nézzük meg néhány enzimet, jó? Mit szoktunk a gyakorlatban meghatározni? A kreatin kináz, emlékszik még valaki, hogy mit csinál a kreatin kináz? Így van, tehát ugye amikor izommunkát végzünk, akkor ugye fogy az ATP szint, és az ATP szintet a szeretnékről valamennyire stabilan tartani az izom, hogy össze tudjon húzódni. És ez egy ilyen tartalék energiaforrás, amelyik ez a kreatin foszfát. És ugye a kreatin foszforgáció, a defoszforgációja, ugye ezt a kreatin kináz nevű enzimet végezni. Tehát a foszfátcsoport felpakolását és ennek a leadását is ugye a kreatin kináz fogja végezni. Tehát tulajdonképpen ATP-ről át tud venni foszfátot, illetve ADP-re át tud adni foszfátot. A funkciójából fakadóan ugye nagyon nagy mennyiségben található az izomban, majd megnézzük, hogy hol van még az elég nagy mennyiségben. Ez egy dimer lesz. Tehát körülbelül egy olyan jó 80 kilodaltonos, 82 kilodaltonos fehérje. A monomerek nem rendelkeznek enzimaktivitással, csak a dimerek. Tulajdonképpen három romantikusra van, az izom, az agy és a mitokondriás. És mitokondriással most nagyon nem foglalkozunk. Elsősorban egyébként idegsejtekben fordul elő nagy mennyiségben, ugye, hiszen ugye a mitokondriumok mennyisége is ezekben a szövetekben lesz alapvetően meghatározó. Ami minket jobban izgat, most diagnosztikai szempontból az az izom és az agy típus lesz. Ezek gyakorlatilag szabadon tudnak párosodni. Tehát akkor ugye kitalálhatjuk, hogy lesz egy MM forma, egy MB forma és egy DD forma. Igaz? És ezek a különböző izoenzimek, ezek ugye a különböző szövetekben fordulnak elő. Az MM, ugye, mint ugye a nevet mutatja, hogy ez a masterből ered, ez lázizom eredetű. Tehát, hogyha a vérplazmába ilyen kerül, akkor az valamilyen lázizom problémára utal. Miért lőhet meg a plazma kreatinkináz szintje? Mit gondoltok? Ha nagyon intenzív sportot végzünk, tehát ugye izomlázunk lesz, lássa, hogy ezek szépen dolgozhatjuk az izomsereget, de hát szétesnek néhányan, meg megnő a permeabilitás. Bizony így van. Tehát, hogyha nagyon intenzív fizikai munkát végzünk, akkor az elég hozzá, hogy megnőjön. Meg lehet ez... Ez vagy hozzászokunk, vagy megszökünk. Tulajdonképpen ugye ezt nagyon fontos egyébként észben tartani, tehát hogyha valaki ilyen magas kreatin kínál szintet nőjünk, és semmi más nem tudom arról, hogy valamilyen izom problémája van, akkor érdemes megkérdezni, hogy ugyan már nem előző nap kezdte el a fogyókúráját, és rohangulál fel, nem tudom, még 20-szor lehet a gerületeket legyére meg vissza. Mert hogyha így van, akkor valószínűleg csak ennyi egy barányos dolog van a háttérben. Vagy hogyha itt nem tudom, én kifelemelt neki meg az asztal sarkán, tehát valamilyen trombai ügy az én zombizmomat, ez is bőven elég ahhoz, hogy megjöjjön ugye a kreatinkináz szintje, hiszen mi történik, ugye izomsejtek fogok szétesni, az izomsejtekből meg ugye a kreatinkináz ki fog kerülni. Ami még azért fontos, hogyha az illető nem nyitám, hogy egy rohangás össze-vissza előző nap, meg nem nyomott meg egész nap, és nem ment neki semminek, akkor azért az valamilyen izom problémára utal. Tehát az izom diszpópiák gyakorlatilag első diagnosztikai pontja az az, hogy néznek egy kreatin kínál szintet. Most ahol ez érdekes lehet, ugye van egy csomó örökletes izomdisztrófia, nagyon nehéz ugye tudni. Talán a Duchenne izomdisztrófia, amiről a legtöbbet lehet hallani. Ez a disztrofin génjében van egy probléma, ez egy nagyon nagy fehérje, nagyon hosszú génje van. Ez kromoszomához kötöttem öröklődik. Ezért általában ugye ez a fiúkat érinti. Ott ez egy, amikor már általában azért ezt úgy veszik észre, hogy a gyerek még feláll, de később már, amikor a járás az akadályozottá válik, és akkor szoktak nézni, hogy egy ilyen kreatin kináz szintet. Egyébként a gyerekeknél azért nagyon nehéz, mert az előbb egy kicsit magasabb kreatin kináz szintjük van. Tehát egy ilyen 2-3 éves korra fog csak beállni, vagy egy kicsit idősebb korra áll a kreatin kináz. Jó, tehát az izomdiszpópiák diagnosztikájának ez a nulladik vagy az első kiinduló lépés, hogy egy ilyen kreatinkináz szintet szoktak mérni. Jó, tehát itt tulajdonképpen ez van az MM típusnak ugye az aktivitás növekedése, az amilyen izom problémára vezethető vissza, amivel egy nagyon komoly izomlázból, vagy valamilyen sérülésből fakad, vagy pedig egy ilyen izomdiszpópiából. Jó, a BB, ugye ez a brain, ugye innen jön, ez az idegrendszerre utal. Hát tulajdonképpen, ha úgy teszik, ennek van ideg, tehát az idegrendszer sérülések esetén van ugye a diagnosztikai jelentősége. Csak ugye azt nem mondtam az elején, hogy hát, kicsit ugye csalódás keltett ugye az enzim diagnosztikában sokkal nagyobb dolgot képzeltek bele. És az elég nagy tömegű szervnek kell, szövetnek kell lennie, hogy annyi enzim belekerül, ugye mi higul ebbe a talán 5-6 literes vérünkben, hogy még jól kiutazható legyen a saját reakciója a lampán. Hogyha olyan nagy sérülés ér minket, ami megemeli a kreatin kínál szintjét, hát annak már vizuális jelei vannak. Tehát itt egy stroke esetén meg lehet ezt mérni teoretikusan. Biztosan emelkedik ugye egy kiterjedt nagy sérülés esetén a kreatin kínál szintje, de annak már jó jól, szemben jól látható, meg nyilvánvalós is van, tehát önben igazán diagnosztikai jelentősége nincsen. Nagyon sokáig kiemelt szerepe volt az MB formának, ugyanis ez a szívizomra jellemző forma. Szívizomban főleg ott is MM forma van, de az MM forma mellett ugye a harmada, negyede az MB forma. Tehát gyakorlatilag a szív infarktus követően nagyon megnőtt ennek a szintje, mert ahogy elzáródott ugye a koronária, koszorúsér, ugye a 3-4 órától kezdve nagyon megemelkedett a kreatin kináz MB szintje. Megint mondhatnánk, hogy azt az ember is észre fogja venni, hogy infarktusa van. A szokásnak, hogy ez nagyon fáj. Azonban van néhány ilyen betegcsoport, ahol ez lehet ilyen csendes infarktus. Hát hogyha valamilyen idegrendszerű leépülés miatt elavartak az idegsejtek, amelyek ugye fájdalmat tudnánk érezni, például egy ilyen diabéteses szövődmény, ugye a diabéteses neuropátia, amikor elhalnak az idegsejtek, ott ez egy alattomos dolog lehet, ugye ez a néma infarktus, éppen ezért az infarktus diagnosztikájában volt jelentősége. Most már jobban szeretnek egy másik szívben található fehérjét, a troponin C-t nézni, és ugye ez inkább ugye a troponin diagnosztikája az, ami átvette ennek a szerepét. Jó, hát egyébként ugye a reakciót, amit ő maga katalizál, ugye ezt használjuk ki, ugye a kreatin foszfát szubsztrátot adagolunk, ugye a vérmintához, ADP-vel, ugye ebből lesz a kreatin és ATP, ugye akkumulás mennyiségben, és utána ezt az ATP-t, ezt glükózfoszforilációjára használjuk fel, ugye szinte ugye hexokinász is tartalmaz, ugye reagens, akkor glükóz-6-foszfát lesz és ADP, majd ezt a glükóz-6-foszfátot, glükóz-6-foszfát dehidrogénás segítséggel oxidáljuk, és itt gyakorlatilag ugye NADPH keletkezik. Ahogy mondtam, ugye a NAD, NADH, NADP, NADPH átalakulást azt szeretjük egy ilyen indikátor reakciónak használni, mert 340 nanométeren de a redukált formában abszorciós maximum van. Tulajdonképpen itt 300 nanométernél azt látjuk, hogy a glukidálisan szépen emelkedik, és attól függően milyen a meredeksége ennek az egyenesnek. Ebből tudjuk meghatározni, végsősorban ugye a kreatin kináznak az aktivitását. Hát itt figyelni kell arra, hogy az enzim aktivitásához, tehát ugye a kreatin kináz az aktivitásához igényez, hogy a tiol csoportja, hogy ez tiol formában legyen, éppen ezért a reagens az ilyen redukált tiol vegyületeket tartalmaz. Elhangzott, hogy ciszteinnel megtakadtam, hogy ilyesmikkel szokták ezt aktív formában tartani. Jó? Az MB szelektív meghatározás az pedig úgy történik, hogy az MM formát az gyakorlatilag ezt lefogják ugye az aktív centrum ellen termelkedett monoklonális antitesten, tehát hogy csak az MB forma, hát a BB forma is aktív marad, de mondom a BB forma az annyira csekély, hogy az igazán nagy problémát nem okoz. Jó, ezt mondtam, hogy infarktusnál volt ennek jelentőség. Meg szokták most is nézni egyébként, de a troponint is nézik mellette. Jó. Ahogy ezt viszonylag gyakran nézegetik, hát így, hogy ilyen szűrűvizsgáló ügyben bele szoktak. Nyilván attól függ, hogy mire gyanakszik az orvos, ugye, szerint érkező vizsgálókat. És ezt miért mondom, mert a polimészterázt már nem gyakran viszont nem nézegetik. Azért van gyakorlati jelentőség nekünk is. Nem tudom, milyen megfontolás vezetett, amikor összeraktam ezeket két, de azért nem a két leggyakran van, mert nem meghatározott enzimból. Jó, nézzük akkor, tehát polinészteráz. Hát ugye a polinér szinapszisokban ugye az acetilkolin hidrolízisért felelős. Hát, tulajdonképpen ezt nézzük, de amit meg szoktunk határozni, az inkább a májpszeudopolimészteráza. Ennek a szerepe igazán nem tisztázott, olyannyira nem tisztázott, hogy van egy csomó ember, aki engélkül él. És köszönöm szépen, jól van. Nem tudjuk, mindenféle feltételezések vannak, hogy ez a innen-onnan elszilárgott a szinapszisokból, vagy innen-onnan elszilárgott acetilkolin lebontásáért, eltakarításáért felelős, de nagyon nagy szükség nem lehet rá, mert nagyon gyakori az örökletes hiány, és ezek az emberek nagyon jól állnak. Akkor miért szoktuk mégis meghatározni? Igen, mivel ugye a májban található, hogyha a májat bármiféle ilyen trauma éri, ami ilyen gombamérgezésnél szoknánk egyébként, különböző mérgezések, különböző állnál szokták a pseudokolonészterát meghatározni, akkor az egy nagyon jó indikátor. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, hogy perrefebet ibott, vagy jutottak vele gombát, mérges gombát edett, akkor az egyik első vizsgálat az, hogy a máj pseudokolonészterát megnézik. És nagyon jól korrelál a máj állapotával. Tehát, hogyha nagyon magas a szintje, akkor a májat van iszonyatos trauma érte, hogyha kisebb, akkor kevesebb, és ahogy gyógyul mondjuk a máj, regenerálódik, akkor csökken a szérumban a szintje. Hát ez erre kiválóan alkalmas. Hát amikor még nézni szokták, vagy ahol még jelentősége van, az az, hogy van egy csomó ideggáz, ami ugye ezt végig van, mert ugye a szalagokra a lábián, ami lehetett hallani, ugye a Tokióban volt egy legutóbbi komoly. Az érdekes egyébként, mert ugye ott ezek izoenzimek. Tehát amit a kolinerg szinapszisokban találunk, és amit a pseudokolinészteráz, ezek izoenzimek. A szalmin valamelyest hat egyébként a pseudokolinészterázban is, de kisebb mértékben, mint ugye a szinapszisokban található kolinészterázra. Jó, tehát ha megnézzük, ugye, hogy határozzuk meg, mi lesz ennek az indikátor reakciója, akkor valamilyen tiokolin reagenst szoktunk használni. A polinészteráz, ezt mondjuk a butiril tiokolint, hogyha azt használunk, ezt ugye tiokolinra vagy sarkra fogja hasítani. Ez a tiokolin, ez pedig reagál a DTMB-vel. Nem tudom, volt ilyen mérésetek tiokolinnél a borba? A DTMB-ről mennyire hallottatok? Ez a ditionitrobenzoát. Ő azt tudja, hogy ez a ditionitrobenzoát, ugye egy ilyen diszkutit kötéssel kapcsolódik a két nitrobenzoát egymáshoz. A nagyon halvány sárga színe van, hát jó a halványom egyébként. Amilyen fehér nekem neki lenni a kéne. Megfelelően, hogy az folyamkor. Tehát egy egész halvány sárga színe van a DTM, a ditionitrobenzoátnak. És hogyha a tiol csoport szabadul fel van bárhol, akkor a tiol csoport az reakcióban lép a ditionitrobenzoáttal, és széthasad. Ugye egyrészt ugye az 5 merkaptokolin 2 nitrobenzoát lesz, a másik az meg ugye 5 tió 2 nitrobenzoát lesz, és a hasad, hogyha a DTMB hasad, akkor a intenzív sárga színe lesz tulajdonképpen. Tehát ez a ditió nitrobenzoát, a két tió nitrobenzoát ugye az szétválik, akkor nekem egész intenzív sárga színe, ahol most így ütítenek a háttere. És akkor így jól lehet mérni, tehát ez egy kollagenetikás mérésre vezethető vissza. Ugye a polinészteráz mérés. Tulajdonképpen annyira nem gyakori a gombamérgezés. Miért van ez így a palettán? Azért, mert az altatásnál szukcinilkolin szoktak adni a betegeknek. Ez egy izomrelaxás. Ez azért kell, ugye, hogy műtét közben elrángatózzon a beteg, ugye ez a varnál műtéte. És akkor ilyen izomlazítókat adnak nekik. Na most, hogyha túl sokáig hat ez, és ugye felszeretnénk kelteni a beteget, akkor például a légzőizmokat, amilyen használnia kéne a betegnek. Tehát, és ezt arra bízzák, ennek a lebontását, ez pont erre a pseudokolinészterázra bízzák, és hogyha ez mondjuk ilyen örökletes hiánya, tehát a pseudokolinészteráz bontja le ezt a szubcinilkolint, hogyha ez hiányzik, akkor gyakorlatilag az ugye az izomrelaxás hatása az, hogy gyakorlatilag ugye megfogod a beteg ügyenet, tehát ugye a légzőizmok gémlása miatt. Tehát ezzel nem áll tisztában lenni. Tehát mit tudnak ilyenkor csinálni? Nyilvánvalóan megnyitik ilyenkor is a beteget. Ilyenkor az anesteziológus szépen oda készít meg az át, jó esetben ott van készítve, ugye van csoport azonos ugye. Ami lehetőleg olyan embertől vettek le, aki nem pseudokon észre láz deficien szintén, és akkor kap egy kis vért, és akkor ugye az idegen vérben található pseudokon észre láz aktivitásra, tehát tudják kelteni az illetőt. Új sláten is ember tud gyerekeni. Ezzel külföldre vagyok, meg látogatok egy-két egyetemet. Iskola, az a felirat. Jó. Na. Tehát ez, ennek még ez a nagyon fontos gyakorlati vonatkozása van az enzimnek. Na nézzük még egy-két másik ilyen. Alkoholikus fosfatáz. Jó, tehát az előzőek viszonylag specifikus enzimek voltak, de ez már közel ment. Tehát ugye az egyiket ugye meg tudtuk mondani jó eséllyel, hogy itt ami kreatinkinát, ugye bázizom, agy, szív, még a vérben elég sok van egyébként. Akkor ugye a pseudokolinészteránzt is, ugye az főleg ugye a májra volt na most az alkalikus foszfatáz az már nem, az csak voltak minden sejtben megtalálható. De ennyire nem specifikus. Ugye a pH optimál 10 körül, ezt mondtam, hogy, hogy azért ez ritkán fordul a szervezetbe, tehát itt ez egy ilyen in pH optimum. Hát tulajdonképpen ezt is nehéz így megmondani, hogy, hogy mi a pontos életemi szerepe. Három izmenzimet tudunk megkülönböztetni, ugye van az itt is az intestinális, tehát a vélrendszer, vagy a placentális, és ugye nem specifikus, itt a csontmájvese, kromolocitájban találjuk meg ezt a ez az izoenzim típus. Önmagában nagyon nehéz értékelni, hiszen ugye látjuk, hogy nagyon sok helyen megtalálható. Az igazság, hogy a placentáris, nagyon sok tumor képez ilyen placentáris enzimeket, meg faktorokat. Tehát például a tumorokban megnő a placentáris alkoholikus foszfatáz szintje. Tehát önmagában elég nehezen értékelhető, mellé állhat valami más enzim, vagy valamilyen más diagnosztikai információ szükséges. Tehát viszonylag gond nélkül értékelhető, hogyha a koleszténzis történik. Ebbe út elzáródás esetén, ugye ez a nem specifikus, de a májra jellemző szint ez meg fog nőni. Most az a bajom, hogy a klinikai kémiában nyilván minden összefügg mindennel. Mi történik, amikor ugye EPU-t elzárodás van? Ugye keresek nekik egy ilyen máj felépítést, jó? Kaptam egy kis máj előzetest, jó? Jó, beépítés. Erről külön órán lesz, csak és hogy jobban értsétek a szervalánzatot. Nagyon jó. Tehát itt, hogyha megnézzük a máj felépítését, jó, nem szép háttere van ennek. Jó, mindegy. A lényeg látszik. Itt van a hepatociták, ezek ilyen szürkés színnel jelöltek. Tehát tulajdonképpen ugye egy normális máj az úgy néz ki, hogy ilyen egysejt rétegekből áll. Jó? Tehát, és közöttük találjuk ugye a máj színuszoidokat. Ezek, amik ugye átlag köbítve délrel. Ez van az egyik oldalon. A másik oldalon pedig ugye az epecsatornákat találjuk, de ide választja ki az epét a hepatocita, ugye a más sejtek. Hát, hogyha, és akkor itt van az epevezeték, ezt így kell elképzelni, mint hogyha ez így merőlegesen, ugye így lenne összegyűjtve ugye az epevezetékbe. Oké? Okay? És akkor itt van, ugye jön a közös epevezeték, ugye ez egy nagyon kicsi, ez egy májacinus tulajdonképpen, egy kis része a májna. És a nagy egész, hogy ugye összeszedődnek ezek a kis epevezetékek, epefonali kúrusok, ugye? És végül jön ugye egy ilyen közös epevezeték. Ha ez valami miatt elzárjuk, mint egy epekő miatt, itt van az epekója. Hát itt ugye egy epekő miatt ez itt elzáródik, akkor egész egyszerűen ez itt egy ilyen nyomás fejt ki a vár, és akkor elkezdenek a más sejtek itt szétesni. És ilyenkor egy nagyon jellegzetes marker lesz, és az áramcsatára fog, mert főleg a transzaminázok lesznek. Nagyon jó. metasztázisban éppen ezért nagyon megnő ennek az izoleucinnek a szintje. Tehát hogyha mérünk egy ilyen magas alkoholikus foszfatás szintet, akkor ez utalhat például erre. Mi utalhat még arra, hogy az illetőnek koleszterolisa van? Milyen színű gyerekek ez a sárga, bilirubinnal, nyilvánvaló, ugye nem tud elfolyni. Tehát sem. Tehát mit először, hogy a szemfehérjén, ugye látjuk azt, egy nagyon jó indikátor, hogyha az illető sárga lesz, akkor valami lepeután záródásra jár a problémás, és mondjuk az alkoholikus foszfatán szint is nagy lesz. Majd mindjárt megnézzük, hogy milyen szintje lesz még magas. Jó, akkor budget korban, ez egy jó nyomon követés. Ilyenkor ez egy fokozott csontlebontással járó betegség, és ilyenkor van az oszteoblasztok, meg az oszteoklasztok. És ilyenkor, tehát itt gyakorlatilag próbálja ugye az oszteoklasztok által leboltott csontmennyiséget az oszteoblasztok visszaépíteni. Ilyenkor elég jó indikátor egy ilyen alkoholikus foszfatás szint. Egyébként normálisan is emelkedett szintje minden fokozott csontépülés esetén, egy csonttörések után, például gyerekekben, csontrákban például, egy ilyen oszteoklaszterói csontrákban az alkoholikus foszfatás szintje szintén meg fog nőni. Jó, tehát látjátok, hogy azért ezek elég széles spektrumon mozgók, hogy miért nőhet meg ez az alkoholikus foszfatás, tehát mindig valami más indikátort mellé kell tennünk, például jelent a bilirubin szintünk, hogy ezt megerősítsük, vagy jó, hát ez is egy ilyen kolorimetriás reakció. Alapszik ugye az alkoholikus foszfát, paramitrofenil foszfáton reagáltatjuk, és akkor a paramitrofenol ennek is. Hát jól emlékszem, ez is olyan sárkány színű egyébként. És akkor ezt egy egyszerűen kolorimetriás mérésre lehet visszavezetni. Jó. Na, amit viszont nagyon gyakran mérjük, az alkoholikus foszfát az már egy elég gyakran mért egyébként enzim, de amit még gyakrabban mérjük, ez a aszpartát aminotranszferáz és az olaj aminotranszferáz. Nekem nagyon sokféle nevük van. Ugye mi ez a reakció, amit ezek katalizálnak? Konkrét reakciót. Ne csak a reakciócsoportot nézzük meg. Az aminosavak, alfa-ketosavak alakulását, vagy az alfa-ketosavak, aminosavak alakulását. Az aszpartát esetében mi lesz a pár? Az alfa-ketosav pár. Aszpartáta. Úgy át fogom alakítani a biokémiát, gyerekek. Minden biomérnek szóbeli vizsgát kell tennie. Ez az irányfelé vizsgálat, ez arra jó, hogy kivizsgáljuk, hogy meg a biokémia, de másra nem jó. Utána meg elpróbálunk mindent meg minden másképp tenni. Hány színatom található az aszpartátban? Azt a rohadt életbe. Megtanuljátok nekem, de ebből szóbeli vizsga van viszont ebből a tárgyból, úgyhogy egy reakciókat végig kérdezem. Tessék? Négy. Mi lesz ennek a párja? Tamát, ne hülyeskedj a gondol csoporton. Az pont az, ami a csoporton hord lesz, vagy a receptor, az alfa-kető butarát. Tud glutamát alakulni, ez maga egy aminosav. Az alfa-ketó butarát lesz a glutamátnak. Mi lesz az aszpartátnak az alfa-ketosav párja? Oxálacetát, gyerekek. Persze. Az oxálacetát aszpartát átalakulást katalizálja. Ugye, amikor felveszi az oxálacetát, mondjuk hozza a glutamát például, ugye, ez szokott lenni ugye a donor, ami a csoport donor, az oxálacetát felveszi, aszpartát alakul. Vagy amikor az aszpartát visszaalakul, oxálacetát, akkor meg az alfa-ketobutarát ugye felveszi az aminocsoportot, és aki ezt nem tudja, megmutatom helyből. Tehát komolyan. És nincsen detanálgú, kérem. Tehát ez... Jó. Alanin aminotranszferáz, milyen reakciót katalizál? Így van. Tehát itt ugye a piruvát fog átalakulni ugye alaninné, vagy pedig ugye vissza, és akkor glutamát alfa-ketó butarát ugye átalakulást lesz ugye a következő, vagy a párja. Jó, éppen ezért ezeket szokás OT-nek is hívni, ugye? Glutamát, oxálacetát, amilotranszteráz, és GPT-nek, ami ugye glutamát, piruvát, transaminaz. Oké? Okay? Tehát az asadnak a másik megfelelője ugye az a GOT, az alatnak meg ugye a GPT. Vagy ALT, AST-nek is szokták rövidíteni őket. Most, ahol a transaminálásra folyó reakció megy, ott ezek megtalálhatóak. A legnagyobb tömegben a májban, nem kizárólagosan, jó, tehát a szívizomban szintén megtalálható, a vesében megtalálható. A legnagyobb tömegű szerv, ahol ugye ezek a transaminálásokban vannak, az a máj lesz. Éppen ezért ez egy nagyon fontos és nagyon jó markere lesz ugye a máj széteséssel járó állapotoknak. Hogyha megnézzük a lokalizációját, akkor az asad az a mitokondriumban és a citoszolban, az alatt a citoszolban található. Egy érdekes módon azt megfigyelték, hogyha van olyan máj probléma van, az alatt szintje egy kicsit mindig jobban megemelkedik. Tehát nem egy az egybe szokta azért megemelkedni, hanem azért egy kicsit markánsabb az alatt emelkedés. Szoktak régen még nézni egy ilyen arányt is, azt hiszem túl nagy jelentősége nincsen, egyetlen egy jelentősége van, hogyha megnézzük a kettő arányát, hogyha a májnak ugye nagyon nagy az energiaigénye, hogyha nem megfelel a máj vérellátása, akkor ilyen fongásos szintbetegség, kongesztív, vagy a kardiomiopátia miatt, tehát egy ilyen fongásos májbetegség alakul ki, akkor előfordulhat olyan, hogy csak a permeabilitása fokozódik a májsejtnek, és ugye az a citoszolból engedi ki inkább a fehérjéket, akkor az alatt aránya az jóval markánsabban megnő, mint az asaté. Hogyha meg gyakorlatilag ezek úgy nagyjából egy az egy arányban emelkedik, általában olyan nagyjából egy az egy, nagyon ritka a szelektív transaminász emelkedés, általában ezek közel egy az egy arányban szoktak emelkedni, akkor pedig ugye szét is esik a más sejt, mint ami bármilyen egy hepatitis miatt. És mondom, itt vannak a reakciók. Tessék megjegyezni őket. Tehát ugye az alanin alanin-glutamát reakciójából, ugye? Tehát ugye az aminocsoport szépen jön, hogy az alfa-ketosabbra. Ugye egy glutamát lesz belőle, ugye ezt ő gyűjti össze. Ugye a glutamátra biztos emlékeznek, ugye egy nagyságrendben nagyobb a glutamát koncentrációja, mint bármelyik más aminosabbé. Mert ő gyűjt össze, meg ez egy ilyen elosztó könyv. Ő gyűjt össze és ő adja. Jó? Tehát ugye az alanin piruvát átalakulás katalizál, ugye a pártonos rögt az alfa-ketoglutamát glutamát átalakulás. Így is mérjük, hiszen ugye a keletkezett piruvátot, azt tudjuk redukálni a hatás segítségével, ugye laktát-dehidrogenáz közreműködésével, és ilyenkor ugye laktát keletkezik, nem tudjuk hol nem, de a matot igen. Hát ebben az esetben is ez lesz az indikátor reakció. Itt milyen meredeksége lesz ennek a, hogyha az időfüggvényébe felveszünk a 340 nanométernél az abszorbanciát? Ezeket meg fogjuk nézni az automatákon kint, az a laborban április másodikán. Mindegyik mérésnél rögél lehet ám nézni, tehát ez, és ott mégis fogjuk nézni. Szeretném, hogyha ti tudnátok, hogy mi történik az automatában. Van a szérum minta. Ugye? ott van valamikor alatt aktivitás. Ugye hozzáadjuk ugye az alanyit alfa-ketoglutamátot, ahol ugye lesz piruvát glutamát. Ugye a piruvát megy tovább szépen, adunk hozzá még NADH-t. Ugye ezek itt elreagálnak az LDH jelenlétében, laktáttá és NADH-tá. Mi mit tudunk mérni? Ugye megállapodtunk, hogy mi a NADH szintjét mérjük. Mert a NADH-nak abszorciós maximuma van 340 nanométernél. Akkor ha az idő függvényében felveszünk az abszorbanciát 340 nanométernél, akkor egy milyen meredekségű egyenes kapunk? Egy negatív meredekségű. Minél inkább ugye süllyedni fog, annál nagyobb lesz ugye az alapaktivitás. Tehát itt mindig, és a mögé fogunk nézni, mondom, hogy nézzük az idő függvényében az adott mintánál mennyire fog süllyedni, ugye, mennyire lesz negatív ugye ennek a egyenesnek a meredeksége. Na most analóg módon Ugye ugyanígy tudjuk mérni az asatot, ott ugye az a különbség, hogy ez ugye az aszpartán aminotranszferáns lesz, ugye ebből ugye oxálecetsav lesz, az oxálecetsavat fogunk redukálni nadhával, ebből malát lesz és nad, ugyanúgy 350 nanométernél nézzük gyakorlatilag a nadház szintjét. Jó. Tehát, hogyha megnézzük, mondjuk egy epe után záródásra járó állapot van, akkor egyrészt megnő az alkalikus foszfatáz szint, másrészt mi fog még megnőni? Megnőnek a transzaminázok, hiszen ugye a más ejtekből kiszabadulnak a transzaminázok. De közel nem olyan mértékben, mint hogyha mondjuk egy mágyulladás van, mondjuk akár egy virális vagy egy toxikus hepatitis van, jó? Tehát meg fog nőni alkalikus foszfatáz nagyon kisebb mértékben ezek a transzamináz szintek. Ezeknek a felső, ugye nyilvánvaló, itt alsó referencia tartományról nem beszélhetünk, mert normális esetben vagyunk nulla. Jó? Tehát ennek a referencia tartományának az alsó határ az a nulla lesz, a nulla aktivitás lesz. Olyan 40-45 nemzetközi egység szokott lenni, mind az alatt, mint az asat esetében, ugye a felső határ. Ha a referencia tartalmány felső értékét nézzük, egy ilyen epeút elzárulással járó májkárosodás, az mit tudom én, 3-4 szeresére fog megnőni, egy 100-200 nemzetközi egység környékére. Ha van egy durva hepatitisze valakinek, akkor 1000 nemzetközi egységre nő meg. Jó? Tehát ennyire. Egy nagyon markáns transzamináz emelkedés van, míg az alkoholikus foszfatáz emelkedés az kifejezettebb lesz egy epe út elzáródással járó problémában. Szerencsésen bezártam mindent. Jó. Mondom, így együtt kell mindent nézni tulajdonképpen. Jó, tehát ha van már problémára gyanakszunk, akkor érdemes egy ilyen transzaminázt megnézni. Ezt elmondom el időnként. Lehet furcsaságokat hallani. Nagyon sokszor tévesen ezt szokták már egy funkciónak. Mert ez már funkcióhoz semmi köze nincsen, ugye ezt látjuk. Viszont nem a máj funkcióját nézzük, hanem azt nézzük, hogy ne éresik szét ugye a májsejt. Máj funkció az mondjuk tulajdonképpen a szoros értelmével veszük, az egy bilirubin szín sokkal inkább. Ugye a bilirubin nincsen bent tudja konjugálni. Jó, hogyha máj problémára gyanakszunk, akkor érdemes egy laktátdehidrogenázt is nézni. De az, hiszen mi azt megállapítottuk, hogy a laktátdehidrogenáz az elég sokszor előfordul a májban is. Úgyhogy egy ilyen fontos ikonológiai is jelzi. Hát az a gond vele, hogy nem csak ott fordul elő, hanem gyakorlatilag mindenhol, minden sejtünkben van laktátdehidrogenáz. És ugye azt már megállapítottuk, hogy a vörös vértestek tele vannak, már pedig azokban elég sok van, de ez rögtön első utára visszautalnék, hogyha valami miatt, hogy úgy veszünk mintát, hogy hemolízis következik le, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve a laktátdehidrogenáz szintet meg se érdemes nézni, mert nagyon magas lesz. De ugye természetes okokból fogva is kialakulhat hemolízis. Jó, hát ugye ő ugye a piruvát laktát átalakulást katalizál, itt szintén ugye a nadhán szintet mérjük, 340 nanométeren, körülbelül 5-10 ezeret szoktunk vizsgálgatni. Ez már egy tetramer, itt van ugye egy szív és egy izom alegysége, tehát ugye a H és az M. Ezt mondtam, hogy hemolizált mintából nem nagyon tudjuk megmérni, de A legtöbb szövetben van, de mondjuk egy szívinfarktus esetén megemelkedik, más egyszédes is esetén megemelkedik, hemolitikus anémiánál megemelkedik, hiszen ugye vörös vértestek is tele vannak. Ugye nagyon magas, ugye szintje mononukleózis infekciózában, tehát ez nem túl szelektív. Ha az izoenzimeket meghatározunk, akkor már természetesen meg tudjuk mondani, hogy honnan jön. Tehát hogyha hogy mindig hemolizált mintát tudunk odaadni egy betegre, akkor nem annyira valószínű, hogy követtünk el valamiféle hemolitikai hibát, hanem sokkal valószínűbb az, hogy az illetőnek valamilyen hemolizise van, ezt pedig úgy tudjuk megerősíteni, ugye, hogy a vörös vértes, kizárólag a vörös vértesből származó LDH szintje lesz magas. Annól még, amíg nem tudom, hogy úgy tudom, hogy nincsen a sotén sem, amiért még a biokémia gyakorlatokat vezettem, ez pedig egy biokémia gyakorlat volt, hogy meghatároztuk különböző LDH izoenzimeket. Balázs, neked volt mindenki akkor? Nem, én szerintem kivették már, nem írja annyit, hogy meg ilyakkal, hogy ezért szemelővesson. Ez nagyon érdekes egyébként, amikor ezt csináltuk, az különböző LDH izoenzimeknek a hőmérséklet toleranciája nem egyforma. Éppen ezért nagyon gyakran azt csináltuk, hogy a leírált ellentétben a gélektroforézist azt nem csak fűtve, hanem fűtés nélkül is megcsináltuk, és van a hőstabil és kevésbé hőstabil formái. És akkor így is tudtuk diagnosztizálni tulajdonképpen, hogy melyik izoenzim, mert ugye ilyenkor, hogyha nem hűtöttük ugye a gélektroforetikus cellát, akkor ugye csak a hőstabil izoenzimekkel tudtuk megfesteni. Ilyen, talán ez ilyen, mint egy fazolium kékkel, valami eskel, azt mondom, hogy kék szint testékkel lehet. Jó. Itt ugye nagyon egyszerű, az indikátor reakció, hogy a piruvátot nadhátadunk, ugye a szérumhoz van ugye ott a LDH aktivitás, és akkor ugye a laktát is van, ezt szintén ugye egy ilyen negatív fedegségű egyenes fogok kapni, nagyon hasonló a transaminázókhoz. Mondom, igazán itt nagyon nehéz a diagnosztikai. A diagnosztika olyan szempontból, hogy ez megerősíthet problémákat. Tehát, ha valahol egy ilyen mágy problémára jön, akkor érdemes, hogy a transzaminázokat megnézni, a GOT-t, GPT-t, akkor érdemes egy alkalikus foszfatázt megnézni, érdemes egy laktán-dehidrogenázt megnézni, ha ez minden emelkednek, akkor az jó esélye az, hogy valamilyen mágy probléma. Önmagában egy ilyen szelektív LDH emelkedés az szinte bármi lehet. Ami a besét nem írtam fel szintén, ott is elég nagy mennyiségben, mondjuk ott a transzaminázok is előfordulnak, de általában ott teljesen más jellegű problémával fordulnak orvoshoz. Jó, no, ami még egy májra jelentő, az a gamma glutamil transzferáz, gamma GTP-t is szoktánk ugye emlegetni. A aminósav transzforgalma jelentősége a enzimnek. És ami tulajdonképpen a diagnosztikai jelentőségét adja, hogy már van intracellulárisan előforduló gamma-glutamil transzferáz is, ezek röviden extracelluláris enzimek, a gamma-GT, egy extracelluláris enzim, és éppen ez egy nagyon érzékeny indikátora a máj gyulladásnak. Nem kell, hogy a máj sejt szétesen, elég még csak, hogyha a gyulladás kezdeti fázisában csak 5 év második a máj, ugye megduzzad, és ennek hatására már leszakad ez az extracellulás enzim, és megjelenik a plazmában. Ugye milyen ilyen gamma-glutamil csoportok transferét katalizálja a gamma-GT, ezért a kimutatás úgy történik, hogy valamilyen gamma-glutamil csoportot tartalmazó szubsztrátum, mondjuk glutamil paranitrolmelinnel, és ugye egy modell peptiddel, amely ugye a legegyszerűbb peptid, ugye ez a dipeptidő, a glicin-glicin reagáltatjuk, és akkor paranitrolmelin keletkezik, és gamma-glutamil glicin-glicin. A paranitrolmelin lesz egy ilyen színes vegyület, ez felszokni, paranitrolmelin, ez is ilyen sárgás színű. Paranitrolmelin. És akkor megjelenik, ugye ez is egy kolorimetriás eljárásra meghatározható. Érdekes módon egy mágyulladás esetén nem nő meg olyan iszonyatosan szintje, ugye néhány szorosára emelkedik, referenciós tartomány felső értékének néhány szorosára emelkedik a szintje. Viszont nagyon érzékeny, tehát elég csak húzódni a májnak, nem tudom, láttatok-e már ilyen jó üdémás májat, nekem van szerencsém lassan 20 éve egy májlaborban dolgozni, egy ilyen alkoholos májkárosodástól elkezdve a gyógyszeres májkárosodásban keresztül, hogy jól mindenféle ilyen májat láttam. Nagyon megnőtt tömege, ugye üdémás lesz, nem sok vizet veszel, és ilyen már ebben a májkárosodás kezdeti fázisában ez nagyon gyorsan megszólal, a magét megemelkedik. Most több enzimet ide nem hoztam, de biztos, hogy van, hogy milyen enzimet szoktak érni, úgyhogy ezt mondom felkülön. Látjátok, hogy elég nehéz jó enzimet találni. Nagyon sokáig volt egy külön fejezet, ami a gastrointestinális traktus diagnosztikájáról szólt. Tulajdonképpen a leggyakoribb emésztőenzimek diagnosztikájára vezetett vissza klinikai kémiában, ami nem klinikai kémia, azzal meg itt nem nagyon kívántam foglalkozni. Tehát így ilyen például az amiláz mérés. Amiláz úgy szoktuk mérni, hogy van egy műszubstrátja, ez ilyen néhány glukózból álló glukózoligomer, és ugye az amiláz gyakorlatilag ezt fasolhatja le, és ez egy glukóz mérésre van visszavezetve. Ebben az esetben, tehát itt gyakorlatilag glukózt határozunk meg, glukózoxidáz-peroxidázos eljárása. Mikor lő meg az amiláz szintje? Tehát normális az amiláz nem nagyon fordul elő a vérben, nagyon kis mennyiségben. Egyrészt nyár mirigyulladás, másrészt vasnál mirigyulladás esetén. Ezek neki elég jó érzékeny indikátora. Az amiláz egyébként filtrálódik a vesébe, és belekerül a vizeletbe, a vizeletbe is meghatározható ilyenkor. Nagyon nagy mennyiségben kerül a vizeletben. Viszonylag kis fehérje, és így kijut a vizeletbe. Viszonylag kis fehérje, de visszaszívódik a lipáz. Ugye a lipázt ezzel párhuzamosan szokták nézni, szintén a lipáznak a vérben történő megjelenése az azt arra utal, hogy van felszúrás, másnál pedig gyulladás, sőt, látjátok, hogy azért ez eléggé korlátoz minket néhány szövetikusra. Eleve nem nagyon van olyan szövet, ami olyan nagy tömegben áll a rendelkezésre, hogy felhívulva a vérben még mérhető lenne a saját aktivitás. Tehát így a vázizom, mert nagyobb mennyiségben található, a szövet a máj, hogy valamennyire a vese, vesét máshogy szoktuk diagnosztizálni, hogy legközelebb szerintem azzal fogunk folytatni. Van ilyen kérdés. Ma elhangzottakkal kapcsolatban. Jó. Igen.
Még az partérushoz kapcsolatban, hogy ugye TH10-nél van ilyen az autonómia, de hogy ez jelent, hogy ott van ilyen a TH7-es részén már valamilyen szintén a
de azért nem, csak nem a, nem, csak az aktivitás az nem a maximumon van. Ezért ha egy tisztel, egy pillanat felbe szoknak az aktivitását. Ennyi. Jó. No, a hétvégén sikerült tisztáltam a szentkívül kornázon, de azon a két alkalom, április 2 és május 7, amikor leszünk gyakorlaton. Illetve a főorvos nőkorát is 16. állapodással nektek, amivel előkészítem május 7-i gyakorlatot. Jó, de az itt lesz. Tehát az a két alkalom lesz, ami a kórházban fog lezajlani. Jó, ha nincs kérdés, akkor majd rövid óránk volt. Élvezzétek a tavaszias időt által 3-4 nap múlva. De csak ideig lássák.